A mi segítségünk, esti Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ma esti Isten tiszteletünket a 256. dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. 256. dicséretünknek az első 6 versét énekeljük. Irgalmazz Úr Isten, immáron én nékem. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig elgondoljuk, hogy szépen rendbe tesszük a lelkünket és a gondolatainkat, hogy az méltó legyen a veled való találkozásra. És aztán mégis tudjuk, hogy azt kell majd megvallanunk, hogy egyszerre annyi minden van bennünk. Hálaadás sok-sok mindenért, amit megkaptunk tőled, amiről sejtjük már, értjük már, hogy nem mindig érdemeltük meg, és olyan nagy csoda az, hogy mégis részeltettél benne minket. Aztán ezekben a szép élményekben és nagy csodákban mégis ott vannak, ott feszülnek a kérdéseink, amikor vártuk ezeket, de elmaradtak. Amikor nem úgy történtek a dolgok, ahogy mi azt elképzeltük, megálmodtuk, és ahol talán rád is úgy tekintettünk, hogy miért nem hoztad azt, ami kiemelt volna a bajból, amely jobban átsegít, amely jobban megbékéltet bennünket önmagunkkal és egymással. És aztán ilyenkor mindig elhatározzuk, hogy nem is kéne, nem is szabadna semmit kérni, hiszen úgy is tudod, hogy mi az, ami szükséges nekünk, és megadod, de nem tehetjük meg, hogy ne sóhajtson fel a lelkünk, és ne mondja el azt, hogy mire vágyik most. Ezekben a napokban így is sok gondolat van bennünk, elmúlásról, régi időkről, emlékekről, és benne van az is, ami az elődeinknek a nagy érdeme, hogy mi ezen a helyen, ilyen formában, ilyen körülmények között hallhatunk Krisztusról, hogy voltak olyanok, akik fel tudták nyitni a mi szemünket, hogy állandóan keressük azt az őszinte kapcsolatot veled, amit nem befolyásol idő, társadalmi rend, vagy az egyházi vallásosság. Így köszönjük, hogy ma is itt lehetünk te előtted, így várhatjuk a te igédnek világosságát, és most is kérjük hozzá a te lelked ajándékát is. Légy itt közöttünk, és áld meg ezt a csendes estét mindannyiunk számára. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 173. dicséretünkkel. 173. dicséretünknek egyetlen versét énekeljük. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten igéjét olvasom bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, ahogy a mai újszövetségi rész van megjelölve, Pál apostolnak Efézusbeli gyülekezethez írt leveléből, a 3. fejezetnek a 14-től 21-ig terjedő verseit. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy a Krisztus lakék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Kedves gyülekezet, a reformáció előtt egy-egy estében, vagy ünnepe előtt egy-egy estében mindig végig gondoljuk azokat az emberi gyarlóságokat, torzulásokat, amelyek úgy jönnek az életünkben, hogy úgy csendesen, lappangó módon, beleakaszkodva, ránk ragadva, eltávolítanak attól a tiszta forrástól, amely maga Krisztus és az ő tanítása. A reformáció igazából nem azért van, hogy ítélkezzünk, főként nem azon, hogy egymást vizsgáljuk meg, hanem inkább, hogy önvizsgálatot tartsunk. És amikor erre az estére készültem, akkor így olvasva a bibliaolvasó vezérfonal szerint az igéket, ezen egyből megakadt a tekintetem, és úgy elkezdett foglalkoztatni. Nem olyan egyszerű a szakasz, hogy így első olvasásra lehessen érteni a gondolatmenetet, úgyhogy szeretném egy picit magyarázni is, de a cím az olyan sokat elárul, és én ezzel a címmel kezdtem vívódni és küzdeni. Ezt a címet így adják a Bibliának a szerkesztői ennek a szakasznak, hogy a Krisztus szeretetének a megismerése. És hogyha én a reformációra visszagondolok, akkor nem arra gondolok vissza, hogy milyen tantételeket állítottak fel, hogy hogyan próbálták rendbe rakni azt, ami a fejben összekuszálódott, hanem inkább arra gondolok, hogy emberi életekben volt egy olyan vágyódás, hogy olyan jó lenne Istennel a maga valóságában találkozni. Ki ez az Isten? Mit mond el magáról? Hogyan lehet megismerni? Mi a legfőbb jellemvonása? Mi az a közeg, amiben ő és én tudok találkozni? És amikor a nagy reformátoraink ezen küszködtek, nem azért, mert ők valamit létre akartak hozni, hanem a maguk számára szükséges volt egy felismerés, amely Istent valahogy megfogalmazza az ő számukra is, és érthetővé teszi, akkor ők mind-mind talán leginkább érzelmi alapon ezt fogalmazták meg, hogy valami olyan szeretettel találkoztak, amivel még soha. És akkor jól olvassuk jól a Bibliánkat, és akkor jól értjük jól Istent, hogyha mi ebbe próbálunk belekapaszkodni, hogy valami olyannal találkozunk benne, amivel máshol nem tudunk találkozni. És Pál apostolnak is ez volt a kiinduló pontja, és ez tanítja itt a filippi gyülekezetnek, hogy őt is ez döbbentette meg. Az döbbentette meg, hogy Isten tényleg ennyire szereti az embert. Ennyi mindent kész az emberért megtenni, de mi érdeke van ebből Istennek? Mit lát bennünk olyan szépet, olyan jót, olyan fontosat, hogy még mindig kellünk neki? Három dolgot találtam ebben a felolvasott szakaszban, ami a Krisztus szeretetének a megismerésében bennünket is tovább vezet és tanít. Az első az, hogy azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki ezzel találkozik, azt alázatra kényszeríti. Így is kezdi, meghajtom a térdemet az Atya előtt. Meghajtom a térdemet. Általában az alázat és az alázatra való nevelés az legtöbb esetben valami erőszakos cselekmény lesz. Egy kicsit abban az időben is, amelyben a reformáció úgy végbe ment, ezt jelentette a megalázkodás, hogy van egy erős hatalom, és a másik oldalon valakit rá kell kényszeríteni arra, hogy ennek a hatalomnak az uralma alatt éljen, azt gondolja, amit ez a hatalom diktál, és ez benne volt az egyházi valóságban is, az egyházi életben is. És a mi életünkben is nagyon sokszor úgy van, hogy ez a hatalmaskodás, vagy a hatalom gyakorlata a másik ember életében így jelenik meg, hogy térdre kényszerítem őt. Valahogy megfenyegetem. Ezt lehet oly sokszor érzelmi alapon is megtenni, így szoktuk manipulálni a másikat. Vannak is ilyen kérdéseink, amiket úgy nekiszegezünk a másiknak, és azt mondjuk, hogy hát te nem szeretsz annyira, hogy... És ezzel már kényszeríteni akarjuk a cselekvését. És még a legszentebb dolgokat is belekeverjük ebbe, a hitet, a hitnek az üzeneteit, vagy magát a szeretetet, mint érzelmet, ezek olyan érzelmi zsarolások. És Pál apostol azt mondja, hogy én is tudom, hogy milyen az, amikor arra kényszerítettem valakit, hogy meghajtsa a térdét Isten előtt. Pál apostolnak ismerjük az életének a kezdetét, az előzményeit, hogy ő milyen buzgó farizeus ember volt, törvényismerő, és ő ezzel a szolgálattal fegyvert ragadva indult el, és azt mondta, hogy aki nem akar, én azt is térdre kényszerítem az Isten előtt. Majd megmutatom én, hogy Istentől félni kell. Majd megmutatom azt, hogy Isten nem lehet csak úgy játszani. Istennek vannak törvényei, ha valaki ezt nem tartja meg, akkor az a halál gyermeke. És mi is sokszor valahogy az Isten félelemben ezt kezdjük érezni, hogy Isten nagyon nagy, meg fog büntetni azért, amit elkövettem, félnem kell azért, mert nem tudok olyan tisztán megállni előtte, ahogy szeretnék megállni, de az emberi tökéletlenségem ezt nem engedi meg. És akkor Istennek jön az ítélete, akkor Istennek jön a számonkérése. A középkori ilyen misztérium játékokban nagyon sokszor előjött a kárhozatnak a képe, és lehetett az embereket sakba tartani ezzel. Ma azt gondolnánk, hogy ezt ma már nem lehet lemásolni, hiszen kit érdekel az, hogy üdvösség vagy pokol? Ma már nem érdekli az embereket, ezzel nem fogjuk riogatni őket. De azért az embereket sok mindennel lehet riogatni, mert az emberek tudnak félni. És hogyha Istennel is úgy találkozunk, hogy tőle is még egy adag félelmet nyerek csupán, akkor az az Isten nem kell már. Az senkinek nem kell. Olyan szép zsoltárunk, például a 8. zsoltár, amikor egy ember azon kezd el töprengeni, hogy ki vagyok én, hogy az Isten újból és újból utánam nyúl. Ki vagyok én, hogy az Isten gondot visel rólam, még akkor is, amikor én nem foglalkozom vele, amikor nem az ő útján járok. Ki vagyok én, hogy az Isten állandóan keresi a velem való kapcsolatot. Miért nem gyűlöl meg végleg Isten? Hiszen nem mindig vagyok szeretetre méltó. És ez a reformátoroknál, főleg Luther Mártonnál egy nagy kérdés volt, aki látta a róla készült filmet, amely néhány éve ezelőtt jelent meg, az nagyon jól látta benne az érzelmi gyötrődését is, hogy én nem vagyok elég jó Istennek, Isten hagyjon engem akkor békén. És erre megkapta azt a feleletet, hogy ha valaki alázatosan borul le az Isten előtt, ha meghajtja a térdét, és elismeri azt, hogy Isten nagyon magasan van, én meg nagyon kicsi ember vagyok, az azt is megtapasztalja közben, hogy Isten ezt a maga hatalmát az én javamra fordítja. Hogy arra használja, hogy engem keressen, felállítson, megerősítsen, tovább vigyen, hogy nem arról szól a mi életünk, hogy mi a temetőket járjuk. És mindig összekapcsolódik, és mindig össze is fog kapcsolódni a halottak napjai gyászmenete azzal a reformációi nagy üzenettel, hogy de hát az Isten az élőknek az Istene. Azoknak, akiknek életet akar adni. Ez nekünk egy kicsit olyan második húsvét. És tudjuk benne hangsúlyozni azt, hogy az Isten nem úgy késztet alázatra minket, hogy megmutat egy hideg sírkövet, és azt fogja mondani, hogy na rodjál le, mert ennyi az élet. Hanem az Isten pont azzal késztet alázatra, amikor azt mondja, hogy itt ér véget a földi élet, és utána jön az én világom. Az, ami kiteljesedik, ami csoda, és akkor leborulott az ember, és egész más lelkülettel gyújtja meg a gyertyáját, és egész más hittel ragadja meg ezt az élethelyzetet, és máshonnan kap vigasztalást. Aztán egy másik gondolata azt mondja, hogy aki az Istennek ezzel a szeretetével találkozik, az a belső emberben megújul és megerősödik, méghozzá az Isten lelke által. Amikor az Isten szeretete valakit megérint, akkor rájön az ember arra, hogy a külsőség nem elég. A látszat nem elég. Az, amit én abban élek, meg abban tartok fenn, az nem elég. Nekem valahol belülről kell változnom, belülről kell megújulnom. És ez igaz az egyházi életünkre is, a vallásosságunkra. Ezért érezzük ennek a két kifejezésnek az ellentmondását, vagy ellentmondásosságát, hogy lehet vallásosan élni, és lehet hitben élni. És a kettő nem ugyanaz. Vannak keretei annak, ahogy mi a hitünket megérjük, de ez nem vallásosság. És ezre nagyon sokszor Jézus maga is rámutat az őt körülvevő világban, amikor ő ott jár a tanítványai között, és mind-mind elmutatja, hogy nézzétek, a szertartások, ha kiürülnek, hogyha a szavak megkopnak, hogyha nincs mögötte semmi, nem ér semmit. Kinek jelent valamit az a szó, hogy szeretlek, hogyha nincs mögötte tartalom? Kinek jelent valamit egy ajándék, amit az egyik kéz átad a másik embernek, ha nincs mögötte az, hogy én tudom, hogy te ki vagy, és te tudhatod, hogy én ki vagyok? Akkor üres az egész. Azt mondja itt Pál apostol, hogy aki az Isten szeretetével találkozik, az erősödjék meg a belső emberben az ő lelke által. Jézus idejében is voltak nagy tanítók, az egyiket név szerint is ismerjük, Nikodémus, és azt mondja Nikodémus Jézusnak, hogy te figyelj Jézus, amit te mondasz, én azt nem tudom elképzelni. Azt azért nem tudom elképzelni, mert az mintha nem lenne benne a mi hitünkben. Mi eljárunk a templomba, imádkozunk, Isten valahol nagyon távol van tőlünk, de hát a mi életünket hogy formálná Isten? És erre azt mondja neki Jézus, hogy hát te vagy a tanító, te vagy Izrael tanítója, és te ezt nem tudod? Hát akkor mit mondasz az embereknek? Hát én majd mondom neked, hogy az Isten lelke az, amely megragadja az embert, és formálni kezd, és az egy másik ember lesz. És ezt olyan nagyon szépen ismerjük mi is a szavak szintjén, amikor azt mondja neki, hogy de tudod, hogy ami testtől megszületett, az csak egy test. De ami lélektől született, és amit az Isten vezet, az egy kibontakozott élet, az lélek. Hát az ő lelke által szeretnénk mi is a reformáció örököseivé lenni. Nem emlékezni akarunk, nem azt akarjuk, hogy embereket felmagasztaljunk, és elmondjuk, hogy milyen tantételeket állítottak fel, és az mi is az igazi valóságában a mi hitünkben. Ez nagyon fontos, hogy valamit meg tudjak fogalmazni. De az, hogy én ezt érzem-e, amit megfogalmazok, az egy másik nagyon fontos kérdés. És Pál apostol azt mondja, hogy én végig nyomtam, végig harcoltam ezt az egész utamat, és az Isten levert a lábamról, megrogyasztotta a térdeimet, és a belső emberemet megújította a lélek által, hogy tudjam, hogy ki vagyok én, és hogy ki az az Isten, akivel találkozom. És a harmadik gondolat pedig az, amit maga se tud megfogalmazni Pál, azt mondja, hogy mert a minden ismeretet meghaladó szeretet ez. És ilyen szép szavakat mond, hogy ennek nincs szélessége, nincsen hosszúsága, nincsen magassága, és nincsen mélysége. Valami olyasmit akar elmondani, hogy ennek nincs határa ennek a szeretetnek. Nincs olyan határa, amit az ember mindig kérdez, amire az ember mindig rákérdez. Több ilyen történetünk is van. Ott élnek a tanítványok Jézus mellett, és a tanítványoknak el kell mondani, hogy a szeretetnek nincs hosszúsága. Hány mérföldig menjek el a másikkal, aki rám rakja a terhét, aki követeli azt, hogy segítsek rajta. Egy mérföldet menjek vele, ez van előírva. És erre azt mondja, nem, menjél vele kettőt, de ha kell hármat, négyet, ötöt, kísérd el egy életen keresztül. Aztán azt kérdezik a tanítványok, és hányszor kell megbocsátani? Annak mi a határa? És akkor Jézus azt mondja, hogy végtelenségig. Olyan nincs, hogyha tőled bocsánatot kér valaki, te ne bocsáss meg neki. Hadd kezdjen ő is újból. Ki érdemli meg, kérdezik a tanítványok. Mert ugye a világban vannak igazak, meg bűnösek. Hívők, meg nem hívő emberek. És Jézus azt kérdezi tőlük, hogy ezeket a kategóriákat kiállította fel. Én Jézus? Vagy te magadban, hogy ő megérdemli, ő meg nem érdemli meg. Ha szükség van, mondja a samaritánus példázata, ha ott mész el a bajba jutott mellett, akit ott hagytak vérbefagyva, és te jársz ott, akkor te vagy a fele barátja. Akkor nincsenek határok, országhatárok, lelki határok, vallásosság határai. Te katolikus vagy, én meg református vagyok. Akkor mi majd másik mennyországba megyünk, ti a tietekbe, mi a miénkbe. Vannak-e határok az Istennél? Mennyibe kerül? Mennyibe kerül nekem, hogy azt a másik embert megmentsem? Mennyi erőfeszítésembe? Hol lehet meghúzni a határát ennek? Oda borul Jézus lába elé egy bűnös asszony, és mindenét ráönti, minden vagyonát. És megszólal az ember, és azt mondja, hogy ez nagyon drága így. Mennyi pénz megy itt pocsékba? Lehetne odaadni a szegényeknek, szétosztogatni, úgy, hogy mindenkinek jusson belőle. Filléreskedünk azzal, ami nem a miénk, ami az Istennek a kegyelme. Valahol ez háborított fel sokakat a lelkében egykor, és jó lenne, ha minket is piszkálna a lelkünk mélyén, hogy ezt nem lehet így mérni mértékegységekkel, amikor azt mondja, hogy az Isten szeretetének nincs szélessége, hosszúsága, magassága vagy mélysége. Akkor bennem se lenne szabad, hogy legyen. Hanem akkor az van, és árad oda, ahol arra szükség van. Egy kérdéssel zárom, amely számomra minden esztendőben új és új kérdésként merül fel, és meg lehet vizsgálni, és összefoglalja a készülődésünket erre az ünnepre is, de most úgy érzem, hogy ezt az igét magát is. Amikor azt kérdezi Luther Márton, hogy de hát hol találok én egy kegyelmes Istent? Olyan Istennel találkoztam, akitől félni kellett. De ez az ige olyan szépen elmondja, hogy én úgy is meg tudom hajtani a térdemet Isten előtt, hogy elfogadom az ő szeretetét, és szeretettel válaszolok. És megmarad az Isten félelmem a tiszteletemben, a hálaadásomban, és nem fogom játéknak venni a vele való kapcsolatot. De hol találok egy ilyen kegyelmes Istent? És azt mondja, hogy megtaláltam, itt van a Bibliámban, ott van, róla olvasok. Utána azt mondja, hogy annyi keret van, annyi minden igazítja az életemet, annyi mindenhez kell alkalmazkodnom. De ez a kegyelmes Isten azt mondja, hogy van nekem egy belső emberem, aki megtanít arra, hogy mi a helyes, akit elhív Jézus a követés, és azt mondja, hogy kövess engem, és ez a belső ember vágyódik menni utána, akkor megyek utána. És utána azt mondja, hogy ezt a szeretetet ezt nem lehet körbe határolni, lerajzolni, leírni másoknak, mert szélte hossza nincsen. De hogyha én ezt élem a gyakorlatban, az egy másik ember életébe is át tud ragadni. És abba tovább megy, és valahogy így épül az Isten országa. Így épül az a világ, amiben Isten elhelyezte az ő egyházát is, hogy ennek tanúja legyen. Csendesedjünk el, és imádságban kérjük Istentől, hogy engedje, hogy ez bennünk is így munkálkodjon, így formáljon, így tisztogasson, és így tudjon megújítani ebben az ünnepben is. Amen.